Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Ezúttal megint kettesben beszélgetünk Tibivel, így a karácsony közelettével. Bent vagyunk ugye a Sport TV épületében, itt már nálunk is azért eléggé kevesen vannak, nyilván december 23-án azért már aki tehette, az már nem feltétlenül erőltette nyilván a munkát. Pont arról beszélgetünk egymás között is, hogy itt már az utcákon se látunk olyan nagyon sok embert, úgyhogy mi se erőltettük azt, hogy most próbáljuk még bárkit itt elcsalni a karácsonyi készülődés elől, úgyhogy csak Tibit csaltam el.
Hát engem sem kellett nagyon, mert ugye megyek dolgozni én is, még lesz Made in England nálunk is ma, úgyhogy itt a két szabad nap előtt még dolgozunk mi is.
Így van, úgyhogy azért beszélgetünk egy jót így még gyorsan magunk között, így lezárandó is egy picit az évet. Már csak azért is, mert például volt ugye egy olasz szuperkupa döntő is a hétvégén, nagyon érdekes meccsek a Premier League-ben, sőt a szériában is, úgyhogy tényleg bőven van miről beszélni. Merre kezdjük így hirtelenjében? Lehet, hogy Olaszországgal érdemes már csak itt a bajnoki eredmények miatt is, meg a szuperkupa döntő miatt is.
Kezdjük azzal. Én sok mindent láttam most a hétvégén, nagy örömömre. Most az elmúlt hetekben azért olyan élethelyzetben voltam, hogy kimaradt egy-két dolog, de ez a hétvége ez olyan volt, amilyet szeretek. Tehát, hogy nem nagyon maradtam le semmiről. Tudtam párhuzamosan nézni például az olasz szuperkupát a Chelsea, illetve a Spurs Chelsea meccsel is, úgyhogy beszélhetünk arról, mert szerintem az is tök jó volt.
Hát főleg, és nyilván az emberben mindig van egy ilyen, hogy hajlam, én legalábbis nyilván egy eleve a szuperkupa mérkőzéseket vagyok, hogy jó, hát az oké, persze lejátszod, hogy igazából miért is, vagy mi értelme is lenne, és azért ezen a meccsen látszod, hogy ezt tényleg komolyan vette mind a két csapat, már csak azért is, mert nyilván bőven adott motivációt itt a legutóbbi bajnoki mérkőzés is mindenre, mind a két irányba, mert a Lációnál is úgy voltak vele, hogy tehát a Juventus be megverni bármilyen meccsen, hogy a pici tétje is van már, az sokat jelent. A Juventusnál meg biztos vagyok benne, hogy nem felejtették el azt a meccsen.
Hát biztos, hogy nem. Nekem egy kicsit meglepő volt az, hogy a Juventus ennél nem volt motiváltabb, mint amit mutatott. Nem azt akarom mondani, hogy ők nem akarták megnyerni ezt a meccset, de azt hittem, hogy keresztül akarják harapni a Lációnak a torkát, és úgy fognak pályára lépni. Ezt sokkal inkább a rómaiakon éreztem ezt a mentalitást, és egy dolog jutott még eszembe, aminek volt lehetett jelentősége itt a meccs szempontjából, a két edző személye. Ugye Simone Inzaghi és Maurizio Sarri, hogyha valaki figyelte az elmúlt években az olasz bajnokságot, amikor még Sarri a Napoli edzője volt, akkor rendszeresen megverte Inzaghi Lációját, és viszonylag sima, sok gólt hozó meccseken. És azt hittem, hogy az egy kicsit kisiklás volt, ami a bajnokságban történt, meg ott beszéltünk is róla, hogy ott azért nagyon határon játszott már hosszú ideje a Juventus, és kellett az, hogy ez kicsit helyreállza őket. Ugye most megint Sarri most már harmadszor, lehet, hogy negyedszer zsinórban, mert ugye, bár ott ugye nem a Dybala, Higuain, Ronaldo hármassal kezdett Leverkusenben, de az azt követő három meccsen mindig föltette ezt. Kettőn, igen, most már harmadikon, bocsánat, itt csak számolgatok közben. És most először volt az, hogy ez nem működött annyira, amennyire az előző mérkőzéseken igen. Úgyhogy ez azért abból a szempontból szerintem egy elég nagy pofon volt a Juventusnak, hogy az a nimbusz, amit e köré a három ember köré kezdtek építeni, az azért viszonylag hamar ledőlt, nem?
Hát meg én nagyon jót derültem ezen a Digualdo, ezt kezdték el használni az olaszok? Nem tudom, próbáltuk mi frappáns dolgokat kitalálni erre a múlt héten, nem sikerült nekem még a Hidro kezdett elében, a Higuain, Divalaról, igazán valamit lehetne játszani, de ez biztos, hogy nem a legjobb megoldás. Igen, tehát nyilván úgy van vele az ember egyébként is, hogyha van három ilyen játékosod, nekik azért alapvetően ott lenne a helyük a pályán, de az első fél időben tényleg, és ez volt igazából a kiábrándító nekem legalábbis, hogy gyakorlatilag ott a fél idő legvégéig, mire a gólját szerezte a Juventus, azért olyan nagyon komoly helyzete nem volt.
Hát kezdjük ott, hogy eléggé speciális hangulata volt a meccsnek, nem nagyon tudtam mire vélni az Itália-Itália szurkolást, ami hallatszott az első fél, de az melyik csapatnak szólt szerinted?
Nagyon jó kérdés. Nekem a Juventusnak a messz feliratai tetszettek nagyon.
Ja, az is jó volt, az arab betűkkel a nevek. Tehát, de egyébként meg tök jó reklámot csináltak az olasz focinak ezek a csapatok, meg szerintem azok, akik nem figyelték az elmúlt hetekben, hónapokban, években az olasz focit, ugye nagyon könnyen legyintettek arra, hogy jaj, van egy Juventus, mindenkit megver, és akkor itt nincs is más csapat. A Lazio azért szerintem nem a második legjobb csapat jelenleg Olaszországban, és egy Lazióban is olyan potenciál van, amit a bajnokin meg itt is nagyon szépen ki tudtak hozni. Hát ez a Milinkovic-Savic megint nem játszott rosszul, hogy csak egy nevet említsek, de hát látszott az, hogy itt azért vannak Luis Albertók, vannak nagyon, nagyon jó focisták ebben a, ebben a Lazióban is, meg hihetetlen nagy taktikai tudás, ami azért Simone Inzaghi dicsérete.
Meg a mondat, amire nem számítottam, hogy Ivántól ő volt ugye a mérkőző szakértője, ő Lukasz Leiva játékától volt elájulva, mondta, hogy szerint, ő azt gondolja, hogy ő biztos, hogy nem látta ennél jobban játszani mégis, hogy szerint ez lehetett az élete mérkőzése.
Az kicsit túlzás szerintem, de jó játszott, és pontosan itt ugye Inzaghi rendszerében ő az, aki biztosítja azt az egyensúlyt ebben a Lazióban, ami szükséges ahhoz, hogy egyébként a már emlegetett Milinkovic-Savic tudjon úgy focizni, ahogyan neki a legkényelmesebb, meg a legkomfortosabb. Lukasz Leiva nélkül biztos, hogy az előjátszók, vagy az előrefele játszók nem tudnának ilyen teljesítményt hozni. Meg még valakit, hogyha ki lehet emelni, akkor Lulicsot azért mondanám, mert ugye sokan szerintem elgondolkoztak már azon, hogy ő még a kvalitásai alapján alapember kell, hogy legyen ebben a Lazióban. Hát az biztos, hogy egy olyan karakter, egy olyan igazi csapatkapitányként viselkedő vezér, aki a játékán túl nagyon-nagyon sok olyat hozzátesz a Lazio játékához, vagy a Lazio eredményeihez, ami nem biztos, hogy számokkal, vagy statisztikai mutatókkal alátámasztható.
Danilóval mi a helyzet egyébként? Mert itt nézegettük az összeállítást a meccs elején, és akkor Iván tette fel pont nekem azt a kérdést még adás előtt, hogy na akkor ezért találják ebben a Juventusban gyenge pontot, és így nézegettem ott, hogy hát esetleg Bentancur, de annyira nem, de Sio. És akkor így gondolkodtam, hogy igen, Cuadrado játszott ugye ezen a poszton a bajnoki meccsen, őt állították ki, és ugye most is, amikor hát nyilván a Juventus szerette volna megnyerni a meccset, akkor őt cserélte be aztán a második fél időben ugye Sarri, és hogy ott van Danilo a keretben, most nem azért kérdezem, mivel a helyzet, mert ugye, vagy én nem tudom, hogy lett volna neki mostanában sérülése, vagy?
Én nem tudok róla, hogy lett volna sérülése. Ugye Danilóval szemben ugye még Guardiolának is az volt a legfőbb vágya, és hogyha jól tudom, talán a Real Madridnál is ez volt az, ami a leginkább partvonalon kívülre szorította őt, hogy azért nem a védekezésnek a nagy mestere. És ugye ugyanez, tehát nagyon nehéz ezen a mezsgyén egyensúlyozni, amin a Juventus próbál egyensúlyozni, mert igazából szélsővédők közül az egyetlen, aki klasszikusan tud védekezni, az De Sio. Bármennyire is mondjuk ő nem feltétlenül mérhető Alexandro kvalitásaihoz, de ha mondjuk oda Danilót teszed föl, vagy Cuadrado-t teszed föl, akkor mindenképpen kell valami támogatás. Nekem egyébként az a megoldás tetszett eddig a legjobban, amikor Cuadrado a középpályán játszott, és ő segített vissza, akárki is, ugye Danilo volt ott például a jobb oldalon, és akkor ezzel ez megoldott ez a kérdés. Így pusztán Danilót föltenni egy olyan csapat ellen, amelyik ennyire erős például letámadásban, mint a Lazio, az egy kockázatos lépés.
Hát meg mi egy érdekes személy volt mindenképpen ezen a mérkőzésen. Megelőzte szerinted Demirál a rangsorban De Ligtet a Juventusnál?
Hát Demirál, én bevallom, a Sassuolo óta először a Leverkusen elleni meccsen láttam, nem is tudom, hogy előtte volt-e neki végigjátszott meccse a Juventusban. Ott szenzációsan teljesített, és utána egyébként az Udinese ellen is nagyon jól játszott. Hát az egy érdekes felvetés, hogyha mondjuk De Ligtet akarod játszani, mert ugye volt olyan meccs, amin De Ligttel ketten ők voltak a belső védők, egy 20 meg egy 21 éves srácra bízni a Juventus.
Erre mondta az ő mi azt, hogy együtt annyi idősek, mint Buffon.
Igen, egyébként igen. De nagyon jó Demirál szerintem. Tehát én nálam, amit eddig láttam, a Juventusban, tehát most ugye De Ligtnek a tavalyi szezonját, hogyha veszik, akkor őt azért nagyon nehéz lenne így kapásból megelőzni. De amit a Juventusban eddig láttam, nekem Demirál őszintén szóval jobban tetszett, mint De Sio, amiben azért nyilván szerepet játszhat az, hogy ő már Olaszországban játszott előtte. Egy kicsit...
De mire jobban tetsz, mint De Ligt?
Igen, nem azt mondtam?
De Sio-t mondta.
Ja, mint De Ligt, igen. Hát, tehát ebben benne van az, hogy a Sassuolóban azért már jobban megismerkedett a szériának a ritmusával, meg a, meg a taktikai felkészültség is talán több.
Én a török válogatottban láttam együtt játszani Söjüncsűvel, és azért, hogy ebbe belegondol az ember, hogy az milyen belső védőkettős lett ott hosszú távon, irigylem valóban a törököket. Még egy dolog jutott eszembe ezzel a mérkőzéssel kapcsolatban, meg ezt pedzegettük mi is bent a stúdióban, meg azt hiszem Zümi is tette erre utalást a közvetítésben, hogy hát akárhogy is nézzük, ugye 6 pont a hátránya a Lációnak a bajnokságban az Inter és a Juventus mögött. Még akár el is gondolkodhatnánk azon, hogy hosszú távon esetleg ez adhat majd nekik lökést mondjuk a tavaszra, hogy megpróbálják célba venni a Scudettót, bár azért az, hogy két ilyen csapat van előttük, nem feltétlenül mutatja ennek a realitását.
Hát szerintem, bár ugye itt Benny azt mondta, hogy még korábban a műsorban is, hogy a Lációt várja a meglepetés csapatnak, és ez szerintem tökéletesen bejött, de én nem érzem még mindig annyira kiegyensúlyozottnak ezt a Lációt, bár ugye itt a Cagliari elleni meccsen is például az utolsó pillanatokban, amit megnyertek, mutattak olyan jellemvonásokat, amik azt mutatják, hogy azért nagyon komoly tartása van ennek a csapatnak. Ami mellettük szólhat, az az, hogy ugye kiestek az Európa Ligából. Uh-huh. Az Internek Európa Ligát kell játszania, a Juventusnak Bajnokok Ligáját, ráadásul ugye a Bajnokok Ligája megszállottság azért most már régóta ott ül teherként a csapaton. De ettől függetlenül ez a Láció keret még a bajnokságra is eléggé vékonykának tűnik. Tehát azt nem látom, hogy anélkül, hogy bárkit meg akarnék bántani, azért az a csapat, amiben Radunak kell folyamatosan még belső védőt játszani, és úgy, hogy ő, ha mindenki egészséges, akkor valószínűleg játszik, az azért nem nyugtatna meg szurkolóként.
Beszélj még itt az egyéb hétvégű olasz eseményekről. Mások azért is, mert például hát ott van például ugye Milánnak a vereség az Atalantával szemben, ami sok szempontból egy nagyon érdekes, már önmagában kimondva is most egy dolog, hogy megverte az Atalanta, hogy verte meg az Atalanta, és hogy egy olyan arányú vereséget szenvedett el a Milán, amire a 2000-es években nem volt példa, tehát sőt több mint 20 éve igen, ugye nem volt hasonló.
98 óta, ugye akkor a Róma verte meg így.
Ami hát tényleg még úgy is, hogy a Milán azért az utóbbi években messze nem a klubtörténet legszebb időszakát éli, azért ez egy nagyon-nagyon elgondolkodtató eredmény. Mondom, egyrészt olyan szempontból is, hogy hol tart most a Milán, meg hogy hol tart az Atalanta, és hogy mennyire kell őket komolyan venni, akár még úgy ott lehetnek a legjobb nyolcban is majd a Bajnokok Ligájában.
Hát igen, nagyon jó a megközelítés, amit mondasz, hol tart az Atalanta, hol tart a Milán. Nézve ezt a meccset, tényleg az volt az érzés az embernek, hogy egy nagy csapat játszadozik egy kicsivel, és egy pillanatra nem... Én úgy kezdtem el azt a meccset nézni, hogy na, itt most kicsit megmutatkozhat Piolinak a szaktudása, meg beérhet egy kicsit a munkája. Egy ilyen döntetlen közeli eredményre gondoltam én, hogy az Atalanta azért csak fáradt, meg nagyon hosszú menetelésen van túl. Nyilván nem egy Milan ellen fog kiengedni. Azért ott nekik ez a Lombard derbi, meg az, hogy ők folyamatosan egy elég komoly kisebbségi komplexusban szenvednek a milánói nagycsapatokkal szemben. Már csak amiatt is, hogy ugye folyamatosan lerabolták őket évről évre, mert ugye közel van egymáshoz nagyon a két város, és ennek is köszönhető, hogy ha valaki egyébként az Atalantának a legendásan erős utánpótlás neveléséből kijön, akkor az a legegyszerűbb, hogy Milánóba visszük őt, mert nem kell környezetet váltani, a nagyjából ugyanabban a klímában, ugyanazokkal a szokásokkal, sőt, ugye többnyire még költözniük sem kell.
Hát bocsánat, ugye aki járt már mondjuk Milánóban repülővel, könnyen lehet, hogy éppen Bergámóban szállt le. Ez az egyik legegyszerűbb úton, hogyha nem a Malpensára megy az ember egyből Milánóba.
Így van, tehát hogy ott még költöztetni sem kell azokat a fiatal játékosokat, csak hogyha az elmúlt éveket nézzük, ugye Gagliardini ment az Interhez, Cassie a jelenlegi csapatban, Conti, Bonaventura, mind-mind Atalanta játékosok nevelések voltak. Tehát, hogy volt egy ilyen aspektusa ennek az egész történetnek, és hát itt várható volt, hogy az Atalanta, hogyha megérzi a vérszakot, akkor nem fog megállni, és akkora különbség volt a két csapat között. Tehát, hogy tudom, hogy te nem szereted például az XG-t, de azt mondom, Milán 0,3-as produkált ezen a meccsen. Tehát, hogy az Atalanta túllőtte magát, mert azt mondjuk 4-est, de hogy ezt mutatták a helyzetek minőségei is, hogy az Atalanta minden szempontból felülmúlta a Milánt. Az volt az ember érzése, hogy ezt a Gasperini-féle letámadást, ezt olyan szinten nem tudja kezelni a Milán, hogy sokszor a 16-osáról is alig tudott kijönni rendesen, és amikor meg a Milán támadott le a másik oldalon, az meg nevetséges volt. Pont ugye Cassie-t néztem, hogyha már itt ugye beszéltünk arról, hogy az Atalantából jött, hogy mennyire érdekes az, hogy és Gasperini, bocsánat, munkáját mennyire dicséri, hogy Cassie ebben az Atalantában egy tökéletesen működő rendszer, fantasztikus alkotó eleme volt. Itt a Milánban tegnap csak erőlködött. Még nem lett rosszabb játékos szerintem, de itt az látszott, hogy nem találja a helyét, nem találja azokat a pontokat, ahol a labdát föl kell venni, ahol szerelnie kell. Nem, egyszerűen nem működik rendszerként ez a Milán.
És bocsánat, de pont ezt várta volna az ember, nem Pioli érkezésétől, hogy ebben tudnak majd előrelépni.
Igen, nem is tudom, melyik régi nagy mondta ezt. Valakitől olvastam, hogy ugye Pioli olyan, mint egy jó vízvezeték szerelő, hogy ha csőtörésed van, akkor őt hívod, és aztán megjavítja, és legalább működteti a rendszert. Hát nem tudta befoltozni ezeket a lyukakat, és nyilván volt, tehát már csak az elvek szerint nem szabad, hogy ott maradjon egy 5-0-ás vereség után a Milán kispadján.
És azért ebbe így belegondolni, hogy tehát, oké, hogy már egy edző, ugye, hogy szokták ezt mondani az olaszok, hogy már nem érte meg a panettonéját, vagy...
igen, ez ugye a karácsonyi sütemény, hogy már nem jár neki a karácsonyi sütemény. Ez most Piolira szerintem igaz. Tehát most azzal együtt, hogy én egyébként őt egy tök jó szakembernek tartom, mert ahol dolgozott a Bolognában, most mondjuk nehéz lenne felsorolni az összes csapatot, ahol ő tevékenykedett, de megjavította ezt a Fiorentinát, megjavította annak idén ezt az Intert. Azt, hogy nem tudott egy bizonyos szintnél tovább lépni vele, a Lációval ugyanez, az nyilván az ő korlátait mutatja, de itt a Milánnál szerintem nem is ez volt a terv, hogy akkor ő most még szintet lépjen ezzel a Milánnal, valahogy arra a szintre kerüljön vissza, ami a minimális elvárás a csapattól. Hát ez az Atalanta, ez meg túl jó ehhez. Hát de egy potenciális bajnokok ligája negyeddöntősről beszélünk. Úgyhogy...
Abszolút. Beszéljünk még egy csapatról mindenképpen. A Napolinak ez a nagyon, hát nem tudom, magát a meccset nem láttam, csak az eredményt. Mennyire volt nyögvenyelős ez a 94. percben kiharcolt győzelem?
Borzasztó nyögvenyelős volt, ugye az volt az esti meccs tegnap a Sassuolo ellen. Mondjuk ott is dicsérni kell de Zerbit meg a Sassuolót. Az is egy nagyon kompakt, nagyon jó kis csapat. De hát az látszik azért, hogy...
Bocsánat, pont én közvetítettem, amikor kiestek a Coppa Italiából, a Perugiával szemben teszem hozzá, hogy kb. A Q-csapat találtak fel.
Igen. De nem rossz a Sassuolo, a Napoli meg az. Tehát, hogy ez a Napoli, ez próbálkozik Gattuso is, hogy az első meccsen kimaradt, Kályahon most bekerült, hogy megőszült, azt nem is értem, hogy mi történt vele, egy hirtelen öregedett meg, vagy befestette a haját szürkére, vagy nem tudom. És látszik, hogy kísérletezik. Én Gattuso-ról alapvetően nem vagyok rossz véleménnyel, róla is azt gondolom, aztán kb. Úgy jöhet be majd, mint Piolinál, hogy nagyjából helyre fogja tudni rakni a dolgokat. A kérdés vele kapcsolatban, meg a Napolival kapcsolatban az, hogy alakul ez a január. Kik maradnak, kiket tudnak megtartani, ugye, ha Koulibaly, Alan, Insigne elmegy, akkor nem tudom, miről beszélünk. Ha együtt marad ez a csapat, akkor szerintem nagyon komoly potenciál, meg erő van benne.
Így Gattuso-val is?
Gattuso-val is. Tehát Gattuso-val együtt. Gattuso-nak sokkal rosszabb szerintem a megítélése, meg a sajtója, mint amilyen ő valójában. Ha megnézzük, hogy a Milán azóta, meg előtte hogyan játszott, akkor szerintem az úgy nagyjából beárazza őt. Tehát, hogy ezzel a Milánnal azért még mindig ő volt a legjobb. Most lehet, hogy ezt ebben sokan nem értenek velem egyet, de nekem az volt az érzésem, hogy sok mindent nem tudott megoldani ő sem, de ezeket nem tudja senki megoldani. Most már nagyon úgy tűnik. Úgyhogy nem akarok visszatérni Milánhoz. Gattuso szerintem arra megérett, hogy megkapja ezt a lehetőséget. Aztán, hogy ebbe belebukik, az nem... és előre nem akarom mentegetni, de az nem is feltétlenül az ő baja lesz. Ugye látjuk itt De Laurentiis viselkedésén, meg a tanápolyi körülményeken, hogy azért az nem biztos, hogy mindenkinek való. Gattuso esetében az szerintem egy nagyon komoly előny, amit a Napolival kapcsolatban sokszor beszéltünk, meg sokszor elmondtak, hogy ő egy déli ember alapvetően. Tehát, hogy ha valaki volt már kint Olaszországban, akkor azt azért tudja, hogy nagyon más egy déli embernek a mentalitása, mint amilyen egy északinak. Ugye még amikor a Digisporton dolgoztunk, és a Csizmaszárban sokszor hívtuk Valkai Erzsit, uh-huh. Ő mesélte azt, hogy Mazzari, amikor ott dolgozott, akkor mennyire elszigetelődött a klubtól, a szurkolóktól, mindenki, mert ő toszkán volt. Ugye Sarri odavalósi volt, egészen másképp is kezelte őt a közeg, egészen másképp is kezelte a közönség. Ugye ő is Toszkánában nőtt föl, de ő nápolyi származású, nápolyi családból származott. Ancelotti ugye pármaiként megint egy kicsit ilyen kívülálló volt. Szóval Nápolyban szerintem azt tud igazán jól működni, aki ezt vagy felveszi ezt az életstílust, meg elfogadja azt, ahogyan ők viszonyulnak az élethez, meg a focihoz, vagy aki ott onnan származik, és nagyjából már az anyatejjel ezt szívta magába.
Na, ugorjunk egy kicsit tovább, nem tudom, hogy a hétvégi német eseményeket mennyire követte, egy volt esetleg olyas valami, hogy így...
követtem. A Dortmund Dipcsét, azt...
Hát, az egy nagyon jó meccs volt. Az egy, és nagyon kettős érzések vannak bennem az egésszel kapcsolatban, mert egyrészt oké, persze egy tök jó, egy 6 gólos meccs volt, de tehát egyrészt az, hogy a Dortmund, nem tudom hová tenni ezt a két csapatot, na ezt akarom igazából ebből az egészből kihozni.
Milyen gólok voltak azon a meccsen? Hát ezek olyan a hazoldások, meg ez a Bürki, ez nagyon vicces volt. És úgy, hogy egyébként meg tök magas színvonalon játszott a két csapat, és abszolút, akkor mégis ilyen hibákból kapták a gólokat. Meg mindig, tehát mindig úgy nézem ezt a Dortmundot, hogy akkor mindig eszembe jutsz, hogy miket mondasz Favre-ról, és ezeket azért igazolva látom. Tehát, hogy ott van egy nagyon-nagyon erős felső korlát, ami nem engedi, hogy följebb újjanak, nem? Tehát, hogy és azt szerintem ő építette azt a gátat.
Valószínűleg igen, és ami felmerült bennem, és erről a meccs közben is, hát óvatosan beszéltünk, hogy a Puls Sándor volt a meccsnek a szakértője aznap. Ábellel váltottunk aztán erről még egy pár üzenetet a meccset követően, mert hát nekem szúrja a szemet, hogy egyrészt az, hogy Alcácert most már hetek óta nem látom, vagy csak percekre beállítva, vagy tehát tényleg, hogy minden meccset a kispadon kezd. Egy olyan ember, aki a szezon elején ugye okátta a gólokat magából, tehát tényleg Lewandowskival tartotta a tempót körülbelül az első 8-10 fordulóban, nem akarok nagy butaságot mondani, de ugyanezt, tehát a válogatottban is lőtte a gólokat, stb. És akkor ezek után itt van egy ilyen meccs is, amikor ráadásul én azt gondoltam volna, hogy a Dortmund meg akarja nyerni ezt a meccset. Mondjuk kicsit, mint hogy elfáradtak volna, ez volt egy kicsi az érzésem ott az utolsó negyed órában, 20 percben már a BVB-nél, de akkor ugye nagyon látványos volt, hogy nem dobta, és aztán a hétvégén meg, amikor ugye pénteken a Hoffenheimmel játszottak, akkor aztán talán negyed órát kapott a meccs végén. Mindenesetre Rábel azt mondta, hogy szerinte egy Lipcse elleni mérkőzéshez ő már túl lassú, tehát hogy vagy nem már, tehát ő egyszerűen túl lassú, és ugye Rajsz játszott centert ezen a meccsen, aztán Götze volt a kezdő a Hoffenheim ellen, és mondjuk most gólt is szerzett, de hogy ha van egy ilyen játékosod, aki ennyire gólképes, nem tudom, hogy nem kellene jobban hozzá formálni a csapat játékát, mert egy olyan értéket nem használsz, ez kicsit, ha úgy tetszik, ilyen Özil-Emery helyzet volt az Arsenalnál. Szóval én sokra tartom Alcácert, nem gondolom azt, hogy akár még az összjátékokból se tudná a maga módján jól kivenni a szerepét, sőt, tehát szerintem ő ebbe se feltétlenül rossz, de majd lehet, hogy Ábelt kell egyszer erről hosszabban kifogatni majd, mert nekem ez nagyon-nagyon szúrja a szememet.
Hát én nekem inkább az a gondolatom ezzel kapcsolatban, hogy azt szerintem látszik, hogy mit akar Favre, vagy hogy milyen rendszert képzelhető el, és az nem feltétlenül az, amiben Alcácer kezdőjátékosként tudna működni. Tehát, hogy azzal, hogy Götze Rajz játszik általában center pozícióban, azzal az egy teljesen más futballt játszol, mint hogy Alcácert oda teszed eléjük. Erről mi véletlen, nekem az a Sarri féle Napoli jut eszembe, ahol ugye Mertens volt a center Higuain távozása után, és ott akkor ez úgy tudott működni. Onnantól kezdve, hogy Milik felépült az év végére, vagy a szezon végére, onnantól kezdve, ugye ugyanúgy fönn volt ez a hármas, de nem játszott olyan jól Mertens, nem játszott olyan jól Insigne, és nem működött olyan jól Callejón sem. Tehát, hogy én arra gondolok, hogy valószínűleg Favre is úgy gondolkozik, hogyha ott van Alcácer, akkor egyszerűen azzal megborítja úgy a csapatnak az egyensúlyát, amit nem szeretne. Hogy ez jó elképzelés, hogy sem, az más kérdés. De én ebben látom Alcácer kimaradásának az okát inkább.
Mindenesetre nagyon érdekes volt látni tényleg ezt a két csapatot egymással szemben, ugye mint a szezon előtt a Bayern első számú kihívóinak gondolt két csapatot. Ez alapján, a meccs alapján is egyértelműbbnek tűnik nekem, hogy a Lipcse azért lehet inkább erre képes, meg aztán a hétvégi győzelmük nyilván végképp. Meg Schick szerepe is akár, ugye, hogy tényleg jó látni ezt most, mert tehát teljes 90 percet most, nem is tudom hirtelen, hogy a hétvégén sem volt szerintem kezdő, de hogy nem játszott még a Dortmund meccs előtt biztosan. Hát a Lipcsében, hát az meg a másik, igen.
Tehát. Hát soha nem volt ő 90 perces játékos, ezt azért szögezzük le, tehát hogy játszott végig 90 perceket, de felnőtt futballban azért tényleg meg kéne nézni, hogy hány olyan meccse volt életében, amit az első perctől az utolsóig a pályán töltött. Ugye abban a szezonban, és erről sokat beszéltünk, amikor a Sampdoriában ő berobbant, ott akkor szuper csere volt. Tehát, hogy azért működött, mert Gianpaolo behozta a második félidőben, és mindig tudott valami szint, valami lendületet vinni a csapat játékába.
Solskjaer? Cikler?
Igen. Aztán, amikor egyébként elkezdett jól játszani, akkor meg az volt, hogy kezdőként játszotta, és akkor is 50-60 perceket volt pályán. Olyan szerintem nagyon keveset volt, tehát a Rómáról meg ne is beszéljünk, rómás időszakáról, hogy Schick alapemberként az egész meccset a pályán töltse. amiben nem tudom, hogy van-e szerepe annak, amiről beszéltek itt, hogy ugye keringési zavarokkal is küzd, simán elképzelhető, hogy a kettő az nem teljesen független egymástól, de hát hogyha meg ez a baj, akkor az nyilván sajnos behatárolja a lehetőségeket. Azzal együtt, hogy egyébként egy brilliáns képességű fiúról van szó.
Hát meg nyilván az is behatárolja a lehetőségeit, hogy azért ugye Lipcsében ez a Pausen-Werner kettős az elég erőteljesen összeállt az utóbbi évben. Nyilvánvalóan, hogyha mindketten egészségesek, akkor nagyon nehéz elképzelni, hogy ne ők alkossák a támadósort. Nagyon jól is működnek, ez se különösebben kérdés. Ami ezzel a meccsel kapcsolatban, hogy Amblok meg így az ősszel kapcsolatban is felmerült bennem, hogy szóval pont az, ahogyan egyrészt a Lipcse képes volt két gólos hátrányba kerülni a Dortmunddal szemben, az mutatja nyilván a gyengeségét, és hogy nem feltétlenül érett még arra, hogy megelőzze a Bayern, ahogyan meg a Dortmund képes volt elszórakozni ezt a két gólos előnyt, az meg ugyanezt mutatja, hogy akármennyire is most hátrébb áll a Bayern, de még mindig nem tudom el, nehezen képzelem el azt végül is, bármennyire is optimista voltam ezzel kapcsolatban a nyáron, hogy ne nyernék meg a bajnokságot, még úgy is ugye, hogy most már úgy tűnik, hogy Hansi Flick marad a szezon végig, sőt, tehát...
Jupp Heynckes megadta az áldását rá, nem? Hogy Hansi Flick, de erről lehet olvasni, nem? Hogy állítólag ugye megint hozzáfordultak segítségért, szóval az, mint amikor a varázslóhoz elmennek az erdőbe mindig, és mit mondasz, hogy nézz a kristálygömbötbe, és állítólag ő mondta azt, hogy szerinte Flicket meg kéne tartani a szezon végéig, úgyhogy hát ugye Heynckes tud valamit, biztos, hogy igaza van ebben. Nem tudom egyébként, pont erről beszéltünk bent valamelyik nap a Spielerben, hogy ez egy nagyon nehéz dolog, mert szezon közben most ki az a top edző, aki azt mondja, hogy én ezt bevállalom, ezt a projektet, úgy, hogy ebben benne van egy olyan lehetőség is, hogy lehet, hogy nem véd címet a Bayern, és az tök ciki.
És mondok egy merészebbet ennél, mert egyébként az, hogy Flick maradjon a kispadon, én az abszolút együtt tudok élni, sőt, tehát hogy meg egyet is tudok vele érteni, amit eddig mutatott, amióta átvette a csapat irányítását, az több, mint vállalható. Ben nem az a kérdés fordul, mert ugye tavaly mondjuk a Leverkusen elég gyéren kezdte azért az előző szezon, de ők pont télen rúgták ki ugye végül is Herrlichet, ez pont azt jelenti, hogy megjött Peter Boss, a mini felkészülésre át tudta venni a csapatot, és egészen szépen gatyába rázta a Leverkusent, oda is értek ugye a Bajnokok Ligájára. Nem biztos, hogy nem lenne érdemes most a Dortmundnál valami hasonlót csinálni, mert Favre-nak azért voltak, ugye?
Nem fognak, nem?
Szerintem se, és ez... Tehát hogy mondjam, hogyha a nyári igazolások alapján én azt gondoltam, hogy ez lehet az a szezon, ugye erre mondtam akkor a beharangozódásunkban is, amikor a Borussia rámelt a bajnoki címre. Nagyon nem így nézett ki ez az ősz. A Bajnokok Ligája és necces volt, jó, nehéz csoportba kerültek, tehát mondjuk ez abszolút, az, szerintem az egy védhető dolog. De az, hogy ilyen meccseik vannak a bajnokságban, és ez a Hoffenheim, ez teljesen kiábrándító volt. Tehát itt jó, oké, a meccs végén bukták el a győzelmet, de hogy nem is igazán volt sokkal több ebben a Dortmundban most ezen a mérkőzésen, akkor, amikor azért nem tudom, szóval ezt nehezen tudom átélni, és nem tudom, hogy mi az ambíciója a dortmundi klubvezetésnek. Most lehetne, csak ugyanez a kérdés merül fel, hogy pontosan így van, tehát hogy kit ültetsz oda, akitől reálisan azt tudod várni. Nem tudom, nem hiszem, hogy Allegrinek az lenne a vágya, hogy Dortmundba töltse a következő.
Figyelj, gondolj bele abba, hogy, és itt pont Allegri kapcsán jutott ez az egész eszünkbe tegnap, hogy kapja a 7,5 milliós fizetését a Juventustól, az éves szinten 7,5 milliós, úgyhogy mennyit? Nagyon kis megszakítás, ugye a Milántól, amikor kirúgták ott a Sassuolo elleni vereség után, utána vállalt el nyáron a Juventust. Annyi pihenője volt az elmúlt 15 évben. Tehát, hogy most ugyanazért a fizetésért otthon van a családjával, valószínűleg találkozik végre a barátaival, meg a szüleivel, hogyha élnek még most, azt nem tudom, hogy hogyan van nála. Hát hülye lenne kockáztatni ezt az egzisztenciát úgy, hogy biztos, hogy vannak megkeresései. Az nem kérdés, hogy, és gondolom nem is őt, hanem az ügynökét hívogatják, hogy figyelj, itt lenne egy ilyen dolog, érdekelne. Hogyha bármi ilyen projekt van, akkor te nem azt mondanád, hogy oké, de akkor fölkészülök rá, és a nyártól kezdjük el. Mert akkor
valószínűleg ezt is mondja.
Igen. Akkor megtanulom a nyelvet, kicsit körülnézek, egyeztetek, megnézzük a lehetőségeket, kit igazolhatunk, hogyan lehet ott fölépíteni egy rendszert.
Csak az a nagyon érdekes, hogy mostanában azért voltak érdekes kispadok, amik így felmerültek, de mondjuk tehát tényleg mi lehet azok után, hogy a Juventusszal ugye Olaszországban mindent megnyertél az utóbbi években, tehát mi lehet az a csapat, ami téged igazán lázba hozhat ilyen szempontból, tehát most vagy azt tudom elképzelni, hogy akkor tényleg most egy darabig még pihenő marad, és aztán valahol nem tudom, Olaszországban egyszer csak megint látjuk dolgozni, vagy valami tényleg valami nagyon komoly melóval kell megkínálni, csak mi tud az lenni így hirtelennyében, tehát tényleg csak a legmagasabb polc.
Hát abszolút, Manchester United szerintem, ami szóba jöhet, most a Arsenal így már nem, hogy Arteta már elkezdte a munkát ott, és nagyjából itt a végére értünk, vagy hát mondok egy még merészebbet, Manchester City. Tehát, hogyha ott Guardiolával esetleg összejönne a BL, én nem vagyok benne teljesen biztos, hogy még a jelenlegi szerződését is kitölti, amiből ugye egy év van hátra. És ugye lebegtetik ezt az egészet, de én nekem az az érzésem, hogy ő nem fog hosszabbítani. Max 2021. És az nem egy jó projekt.
Az egy nagyon jól hangzó projekt, és akkor mehetünk is szerintem Anglia irányába, már csak itt például a gyártatát is megemlítetted, de akkor ezt viszont kifejtheted még, mert ez azért szerintem egy izgalmas téma, és kíváncsi vagyok tényleg, hogy mit gondolsz erről, mert kicsit olyan furcsa volt nyilván az is, hogy most Arteta eljött a Citytől, bár ez egy abszolút várható, meg bejósolható forgatókönyv volt, szóval mi ott a Guardiola helyzet jelen pillanatban?
Hát szerintem ez nagyon érdekes volt ez a Leicester elleni meccs, a Manchester City a szezonbéli legjobb teljesítményét nyújtotta, én azt mondom.
Megszabadult a Artetától, felszabadult a csapat.
Nem, abban szerintem komoly szerepe van Arteta távozásának, hogy egy felszabadultság lett túl rá csapaton. Ugye a Guardiola nyilatkozta azt még múlt héten, hogy nem fogja megállítani, menjen az Arsenal, sőt, ugye ő támogatja is, hogy ekkora csapat hív valakit akkor, amihez mondjuk még kötődésed is van, akkor menjél, de döntsél minél hamarabb. Tehát, hogy az biztos, hogy ez a bizonytalanság, aha, hogy akkor megy, marad, ez a csapatra, Guardiolára mindenkire ráült, tehát, hogy ez így nehéz lehetett dolgozni. Most gondold el, hogy elemzel, egy csomó olyan adat van a kezedben, a fejedben, amit aztán egyébként ő föl tud használni majd, ellenfélként, meg az Arsenalnál is, akkor már nem feltétlenül akarsz úgy dolgozni, hogy most én nem, tehát biztos, hogy ők tök jó viszonyban vannak, meg biztos, hogy a Arteta rettenetesen sokat segített neki.
Ez olyan szempontból volt jól lerendezve az egész, hogy akkor oké, megvárták még pont a City elleni meccset, és akkor utána.
Igen. És ami érdekes volt, meg ami különös volt, hogy hozzászoktunk, főleg ebben a szezonban már ahhoz, hogy Arteta folyamatosan egyeztett meccs közben is Guardiolával. Guardiola tök egyedül volt most ott a kispadnál, ugye megvan a segítője, mert Borrello ott van, és ugyanúgy elvileg ugye nem vesznek fel új embert a stábba, de ugyanúgy azért egy nagy stábbal dolgozik, de most meccs közben végig egyedül volt Guardiola, és nem is láttam tőle még ilyet, hogy ott a közönséget próbálta tüzelni, meg hogy mennyire örült a góloknak, mennyire felszabadult volt, és nem azért, mert Arteta elment, tehát félreértés ne essék, de a helyzet bizonytalanságának a megszűnése, az biztos, hogy őt is felszabadította. És biztos, hogy a játékosokat is valamilyen szinten. Hát még így is egyébként ez ugye ezzel az egyetlen Leicester kontrával ott az első fél időben, amivel Vardy vezetést is szerzett, akár lehetett volna meleg, de hát ahogyan De Bruyne, meg ahogyan Mahrez játszott ezen a meccsen, arra nehéz szavakat találni. Az a világklasszis kategóriából is a legfelső, amit el tud képzelni az ember.
Akkor beszéljünk egy picit viszont Artetáról, bár sokat hoztuk már mi is szóba, azért kezdenek ki egyenesedni a dolgok, nyilván ezzel az egészen most már az, hogy hivatalos lett, nagyon sok mindent lehetett olvasni, nagyon sok mindenkitől, ki mit gondol róla. Azért még így is egy nagyon nagy kérdőjel szerintem ez a történet, nyilván azzal kapcsolatban elsősorban, hogy mint vezetőedző Arteta mire lesz képes, de ahogyan nyilatkozott, amilyen megszólalásai voltak, ahogyan kezelte most ezt az egészet, az nekem végtelenül szimpatikus, meg nagyon komoly optimizmussal tölt el. Tehát jó, én még mindig szkeptikus vagyok, nyilván meg szeretném sok szempontból is óvatosan kezelni ezt az egészet, már csak azért is, mert azt gondolom, hogyha most egy ilyen projektbe belevágott az Arsenal egy tényleg pályakezdő vezetőedzővel, fogalmazzunk így vele kapcsolatban, akkor viszont kutya kötelességük szerintem neki minden bizalmat megadni, akkor is, hogyha esetleg bénán kezdődik ez a történet majd.
Hát az benne van, hogy bénán kezdődik, ráadásul ugye egy nagyon sűrű időszakban került oda. Pont erről beszéltünk Fehér Csabival, hogy azért az edzők többsége tekintettel van annyira a játékosok család életére, hogy a 24-25 közül az egyik napot megadja szabadnapnak. Most ugye Artetánál meló van, tehát ugye minden nap edzést tart, ami érthető így, hogy új csapathoz került. Nem biztos, hogy ez a játékosok pszichéjére olyan nagyon pozitívan hat. Még akkor is.
Ebben viszont benne van az, amit ő ugye kihangsúlyozott az első pillanattól kezdve, hogy ő mindenkitől 120%-ot vár el, és ebben a helyzetben, tehát már bocsánat, szarban van az Arsenal. Tehát ez most abszolút a klub történetéhez méltatlan helyzet, amiben jelen pillanatban vannak.
Plusz edzés fogja megoldani.
Na csak ez például pont ezzel kapcsolatban egy nagyon jó indikátor lehet, hogy ezt egyes játékosok hogyan kezelik, és miként igen, állnak bele ebbe a sztoriba, hogy most a szájukat húzzák, vagy pedig tényleg ezért beletolják a melót erőteljesen, amiben szükség van, mert nyilván az meg a másik, hogy Arteta akar majd egy rendszert felállítani, amiben nyilván bele kell szoknunk a játékosoknak. Most egy mérkőzés előtt, tehát összességében ebből 24 óra meg egy plusz edzés, sokat nem számít, akkor, amikor van, mit tudom, 5 napod arra, hogy itt felkészíts, vagy 3 hát a Boxing Day-re.
Igen, ez egy nagyon érdekes helyzet szerintem, amiben Arteta van. Egyetértek veled abban, hogy Ugye azt nem tudjuk igazából, hogy hihetetlen nagy tudású, az már csak abból adódik, hogy ahogyan a Citynél együtt dolgozott a világ jelenlegi legjobb edzőjével.
És ő elfogadta abszolút méltó partnereként.
Pontosan, és ugye nem, tehát a Guardiola alatt is folyamatosan lépett előre a rangsorban ő, úgyhogy biztos, hogy ott van a fejében minden, ami ahhoz szükséges, hogy jó edző legyen. Az edzőség nem csak ennyiről szól, tehát, hogy ugye beszéltünk arról, hogy nagyon sok esetben, nem tudom ez pontosan, hogy volt a City öltözőjében, ugye ez a jó zsarú, rossz zsarú, hogy azért a másodedzők gyakran közelebb vannak a játékosokhoz, a vezetőedző, vagy a menedzser megtartja az egy lépés, vagy a kettő távolságot. Itt azért neki nagyon-nagyon súlyos döntéseket kell meghoznia. Gondoljunk csak az Özil kérdésre, hogy azt hogyan fogja rendezni, hogyan fogja pályára tenni Özilt, Aubameyangot, Pepét, Lacazette-et.
Na, ezzel kapcsolatban akkor viszont már is rátapítottuk szerintem egy nagyon érdekes témakörre, mert itt Jungberg alatt egyre egyértelműbben kirazódni látszott, hogy ez a Lacazette-Aubameyang kettős, mint olyan egyszerűen nem nagyon van a pályán.
Nem, pedig azért nagyon, nagyon nagy luxus ez. Én Lacazette-et szenzációs játékosnak tartom, akinek játszania kéne, tehát hogy azzal együtt, hogy Aubameyang számai önmagukért beszélnek, Lacazette a csapatjátékban szerintem többet jelent az Arsenalnak, mint Aubameyang. Pont ugye Ian Wright mondta azt, hogy nála Lacazette az Arsenal jelenlegi első számú játékosa, és ez szerintem nem áll olyan nagyon távol a valóságtól.
Csak hát nyilván megint meg, ha megnézzük az árcetlit, ami alapján oda kerültek mind a ketten a csapathoz.
Meg a gólok számát, tehát hogy ez nyilván Aubameyangnak nem kell védenie magát, meg nem kell megvédeni annak az edzőnek sem a döntését, aki Aubameyangot kezdeti. Hát ebben az a nehéz, hogy ha Lacazette-et pályára teszed, akkor nem feltétlenül tudod úgy elhelyezni őt, hogy Aubameyang abban a pozícióban játszon utána, amit ő legjobban szeret.
Menjünk tovább egy kicsit. Egyik manchesteri csapatról már beszéltünk, a másiknak még érdekesebbre sült el ugye a hétvége, és már itt velem megosztottál műhelytitkokat ezzel a meccsel kapcsolatban. Tehát eleve az, hogy nézett ki ez a mérkőzés, mi lett a végeredménye, megint felmerülnek, vagy nem tudom, benned mennyire halkultak el a kérdések Solskjaerrel kapcsolatban az elmúlt hetekben?
Soha nem halkultak el, meg nem is tudom, hogy el tudnak-e halkulni. Van egy nagyon érdekes adat, amit majd meg fogunk mutatni a mai Made in Englandben is, hogy 53,9% volt a legmagasabb labdabirtoklás, amivel a Manchester United meccset tudott nyerni Solskjaer alatt. Ugye nagyon sokan korholták Mourinho-t azért, hogy ez nagyon kontracsapat, meg hogy ez a csapat úgy néz ki, hogy erre alkalmas. Tehát, hogyha dominálnia kell, akkor egész egyszerűen nem tud meccset nyerni. És ez most már sokatszor derül ki, hogy az ilyen hulladékoktól, mint a Watford, hát ez egy szörnyű, gyenge csapat, ki tudnak kapni, mellette meg ugye a top 6-osokat folyamatosan verték, meg hozták a jó eredményeket. Tehát ugye
melós csapat lett a Manchester United?
Hát nem, ez Pete mondta ezt, és ezzel egyet kell, hogy értsek. A Manchester United a tavalyi Wolverhampton, amelyik a nagyokat megráncigálja, a kicsiktől, mint a Huddersfieldtől például, meg kikap. Ez egy kontracsapat, amelyik ha van területe és tudnak futni, akkor abban nagyon jók. Rashford ebben borzasztó erős, Martial ezeket a helyzeteket nagyon jól játsza le, James erre alkalmas, de Pogba nélkül, most ugye Pogba tegnap beállt, és adott két olyan labdát, ami tényleg a nyál összefutott a számban, meg volt egy olyan kombinációja Martiallal, ami szintén nagyon jól nézett ki. Azért ennek a keretnek még mindig Paul Pogba kimagaslóan a legjobb játékosa. Kimagaslóan. Hoppá, megtámadott valami bogár. Mint a lakattét ujja mellett.
Napkeltet ujja mellett. Vagy mi ez? Hát ez pálma. Nem tudom mi ez. Na most készített, teljesen elástuk magunkat a...
Nem tudom, botanikusoknál, igen. Hol tartottunk, hogy...
Pogba a United legjobb játékosa.
Igen. És ők köré kellene építeni szerintem ezt a United-et, ha marad.
Na hát akkor meg egy érdekes kérdést érintettünk már is.
Azt nem tudom, hogy ő marad-e, hogyha marad, akkor szerintem akkor jár a legjobban Solskjaer, hogyha a csapat futballját azt köré építi, mert ennek a csapatnak nincsen futballja, nem véletlenül használtam ezt a szót, akkor, amikor reaktív játékot kell játszani, akkor nagyon jó, nagyon ügyes, amikor a City-t 26-szor le kell kontrázni az első fél időben, ugye nem légből kapott számot mondok, hanem tényleg így történt, akkor az tök jól működik, nagyon jól néz ki, lehet is érte lelkesedni, akár United szurkolóként is. Akkor, hogyha nekik kell a tempót diktálni, nekik kell iramot menni, nekik kell a játékot irányítani, akkor viszont ez egy nagy görcs az egész. Nincsen. És azt mondják, hát én nem látok bele annyira futballba, meg az edzés metodikába, hogy ezt meg tudjam állapítani, de azt mondják, hogy azért az, hogy Solskjær ennyi idő alatt tényleg egy néhány olyan labdakihozatali sémát, néhány olyan támadásépítési sémát nem tudott megmutatni, megtanítani ezeknek a játékosoknak, ami valóban működne, mert nyilván próbálkoznak ezekkel, de nem kellő hatékonysággal, az azért azt mutatja számomra, hogy ezek a kérdőjelek, vagy ezek a kérdések, ezek lehet, hogy soha nem fognak elhalkulni.
Egy valamiről még mindenképpen beszélnünk kell, azt gondolom itt a múlt hét eseményei közül, nem érintettük. Egyébként is a spanyol bajnokságot kicsit óvatosabban szoktuk nyilván kezdeni itt a podcastben, mert kívül esik valamelyest a látókörünkön a saját munkánkból adódóan, de hát nyilván azért a klasszikó azért így is egy kiemelt esemény. Meg úgy is, ami lett a végeredményenek a mérkőzésnek, ami azért... nem tudom, mennyire, tehát amennyire én figyelem az eseményeket, még úgyse volt feltétlenül az én fejemben egy lehetséges végkimenetele ennek a találkozónak. Sokat elmond erről a dologról, ez nagyon vicces volt, Stancsik Tomájékkal töltöttem az estét, és velük néztem. Az ő cégüknek, csapatuknak volt ilyen karácsonyi eseménye, és ők itt nézték együtt ezt a meccset, és szerveztek ugye fogadást itt a meccs végeredményére, és egy valaki tippelt 0-0-ás végeredményt, és ő vitte az egész jackpotot végül haza itt a meccsnek köszönhetően, és tehát nyilván már csak azért is, mert mi ez a két csapat, nincs, tehát volt is róla szó, azt hiszem, talán Krisztiánék is elmondták az adásban is, hogy 18 éve volt utoljára hasonló végeredmény. Itt nézegettük is a kezdőcsapatokat, hogy Mendieta játszott még például a Barcelonában, tehát hogy mennyire volt régen ez a mérkőzés. Nem tudja az ember elképzelni alapvetően egy klasszikóval kapcsolatban, hogy lehet 0-0 a vége.
Hát meg azt, hogy nekem nem volt annyira meglepő, hogy a Real ennyire uralta ezt a meccset, vagy ennyire jobban játszott. Tehát, hogy nekem inkább ez volt a meglepő. Most az, hogy 0-0, ez nem volt egy rossz meccs.
Ez már a tavaszi Zidane forma lenne akkor?
Hát alakul azért. Tehát, hogy itt múltkor én elmondtam, hogy mennyire a City az esélyes, azért, hogyha a Real ilyen ütemben fejlődik, mert szerintem fejlődés az abszolút látható, és itt azért a legmagasabb szinten mérték meg azt, hogy mit tudnak, akkor ez nagyon jól nézhet ki. Bevallom, hogy Zidane-nal kapcsolatban most itt a második regnálása alatt azért komoly kétségeket fogalmaztam meg magamban, hogy képes lehet erre az újjáépítő munkára, és úgy képes rá, hogy Fede Valverdék meg...
Na pont ezt akartam mondani, és akkor ez lehet, hogy róla is másként kell, akkor beszélünk, azt hiszem most már ezután a mérkőzés után, mert nyilván mind a ketten, meg gondolom, hogy te is úgy voltál, hogy már azért láttad, már hallottad, de ez most egy olyan mérkőzés, ahol ez a srác tényleg nem csak idézőjelben mutatta meg magát az egész világnak, és nagyon, tehát lehetett sejteni, neki lehet azért, mert hosszú távon komoly szerepe ebben a Real Madridban, de úgy tűnik, hogy nem kell erre nagyon sokat várni, sőt, tavasszal őt lehet, hogy akkor gyakran fogjuk látni a kezdőcsapatban.
Az az érdekes, hogy a legtöbb esetben, hogyha valamelyik klub gondban van, vagy valamelyik klubnál mondjuk a saját szintjéhez képest gondok lépnek föl, mert azért a Realnál még nem volt a Breaking Bad kategória, de magához képest azért a háromszoros, a 3 BL győzelem után ez az előző szezon ez rosszabbul sikerült, akkor a legtöbb esetben szerintem az a megoldás, amit most a Chelsea-nél is látunk, egyébként a United-nél is mutatnak ebbe az irányba jelek, hogy egy kicsit, hogyha a fiatalokhoz, meg hogyha az olyan játékosokhoz nyúlsz, akik bele tudják vinni azt a plusz energiát, lendületet a csapatba, ami korábban hiányzott, és szerintem a Realnál is most már hosszú ideje keresték azokat a játékosokat, akik erre képesek lehetnek. Lehet, hogy éppen Valverde lesz az, aki meghozza ezt.
Abszolút, és akkor mit mond ez a mérkőzés erről a két csapatról, hogy összességében, hogy ez szólt inkább tényleg egymásnak, meg az egymással szemben vívott párvédalnak itt a bajnokságban, amit látunk összességében ezen a mérkőzésen?
nincs az az érzésed, hogy mindenkinek az az érdeke? Spanyolországban meg világszerte, hogy itt erről a két csapatról szóljon, a spanyol bajnokság meg úgy egyáltalán minden a világfutball.
Spanyolországban minden így van felépítve, tehát hogyha minden évben ugye úgy is kezdődik most már az a szakasz a kupának, amiből egyrészt mi is majd egyre többet fogunk közvetíteni, másrészt ugye most már voltak is spanyol kupa meccsek ugye a héten is nálunk, de hogy tehát ott mindig elmondom ilyenkor, hogy ilyen hülyén van kitalálva az egész, de ott pont erre van ugye az egész rendszer felépítve, hogy lehetőség szerint azért ott a vége felé legyen egy klasszikó. És hát azt látjuk, hogy feltétlenül minden ebbe az irányba megy. Na.
Én azt mondtam múlt héten, ugye, hogy ez dönthet ez a meccs sok mindenről. Hogyha valamelyik csapat megnyerte volna, akkor az elindíthatott volna mindenkit egy olyan irányba, ami aztán akár több hónapra meghatározhatta volna. Így, hogy itt most nem született döntés, nem mondom, hogy nem akarták, hogy szülessen, de így, hogy nem született döntés, ez így valóban nem döntött semmiről. És minél tovább tudják ezt a kiélezett párharcot folytatni, és ezt a bizonytalansági tényezőt ezt beletenni a spanyol bajnokságba, meg úgy egyáltalán a két csapat jövőjébe, annál érdekesebb, és szerintem ebbe az irányba fognak haladni a dolgok. A Barcával meg a Reállal kapcsolatban is.
Az zárásképpen tényleg egy picit beszéljünk arról. Mi sem beszéltük meg egymás között egyáltalán tényleg, hogy majd itt az újévi dolgokat hogyan csináljuk, vagy hogy idén egyáltalán csináljunk-e még podcastet, meg egyáltalán, hogy néz ki neked majd itt a következő pár nap. Mert ugye nekem nyilván foci dolgok olyan nagyon sok minden most nem lesz. Bár török bajnokságot például, én nekem még most van egy török bajnoki, meg azt azon gondolkozom, hogy 29-én fogok még eszem egy Rizespor Fenerbahce mérkőzést közvetíteni, úgyhogy ilyen feladatok mindenképpen várnak, de nekem egy NBA lesz itt. Ugye az lesz nekünk itt az ünnepkörnek a nagyon sok feladatot szolgáló bajnoksága, úgyhogy abban full Lakers-Clippers meccset fogok közvetíteni majd 25-éről 26-ára, úgyhogy ez egy nagyon jó kis bull lesz, de nektek is lesz egy csomó minden érdekes dolog itt a Boxing Day környékén.
Hát igen, nekünk a 24-25 a szabad, és ki kell, hogy pihenjem magam, mert utána 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3, tehát hogy harmadikáig minden nap van adás, amikor nincsenek meccsek, akkor vagy összefoglaló, vagy Britannia, úgyhogy most minden nap meló lesz. Aztán ott 4-én egy nap pihi, és utána meg FA kupa, amiből mind a két nap 3 meccset fogunk közvetíteni, azt is stúdiós felvezetéssel, úgyhogy ott is lesz például egy Liverpooli derbi. Úgyhogy az is érdekesnek ígérkezik.
Hát meg egyébként is ez a harmadik kör, amikor ugye mindenki beszáll, az egy olyan, tényleg az egy olyan ünnepnap. Na.
Igen, igen. És ott akkor 4-5-6, mert szombat-vasárnap, nem bocsánat, 5-6-7, szombat-vasárnap hétfőn lesz, úgyhogy addig ez nagyon-nagyon sűrű menet lesz. Szeretném, hogyha valamikor legalább egy ilyen kettest össze tudnánk hozni, majd meghívlak az új házamba.
Na, ez már önmagában jól hangzik.
És akkor szerintem ott megcsináljuk, de majd megbeszéljük, hogy neked akkor hogyan alakul meg, hogy hogyan jó a kedves hallgatóknak.
Így van, úgyhogy akkor ezúton is szeretném mindenkinek nagyon boldog karácsonyt kívánni, meg úgy tűnik, hogy akkor boldog új évet is, aztán meglátjuk, hogy ezt tudjuk-e még frissíteni a jó kívánságainkat itt az ünnepel kapcsolatban, de tényleg mindenkinek a legkellemesebbeket, legszebbeket, legjobbakat kívánjuk, meg aztán nézegesetek sok-sok mérkőzés, mert lesz miből válogatni itt, akár már az új évig is. Úgyhogy köszi, hogy hallgatatok idén is minket, hogy velünk voltatok, iratkozzatok fel mindenfelé, ezt mindig elfelejtjük mondani, pedig ez nagyon fontos, de szerencsére látjuk tényleg az iTunes-on is elég jókat mutatnak az adás mostanában is, úgyhogy köszönjük szépen tényleg, hogy hallgattok minket, hogyha podcast formában teszitek mindezt, akkor tényleg légy iratkozzatok fel, akár az iTunes-on, akár a SoundCloud-on, akár bármilyen más androidos podcast letöltő alkalmazásra, és hát a YouTube csatornán is nyilván én külön megköszönöm, hogyha feliratkoztok, mert hogy ott jövünk természetesen az új évben is majd a következő adásokkal. Úgyhogy köszi mindenkinek mindent, boldog karácsonyt!
Boldog karácsonyt!
Sziasztok!
Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.